Gyermekvédelem a hosszan tartó témája a Kamassarok adásának. Az elmúlt alkalommal odáig jutottunk, hogy az online bántalmazásról kell beszélnünk. Sok esetben persze ezek a bántalmazások lehet, hogy nem is kifejezett formában öltenek testet, néha csak elhanyagolásképpen, de azért a gyerek az online világban sokszor a kortársaitól sokféle behatást elszenved, illetve olyan viselkedési módoknak van kitéve, amiben talán nem is gondol bele az, aki nem az online világban született vagy nőtt föl. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a két műsorvezető.
Rubovszkiné Bodó Mária.
És Lukovics Milám. Milyen jelenségekkel találkoztál, ami az online bántalmazásra vonatkozik?
Lesz itt egy riportalanyunk is, aki gyakorlatilag részben online bántalmazott volt a gyermeke, amiről majd beszámol. És hogyha belegondolunk abba, hogy azért régen is biztos piszkálták egymást a gyerekek korosztályosan, és beszólogattak egymásnak, akkor az ön érdekes azt látni, hogy akkor ezt egy 5-6 ember hallja, ott mondjuk egy osztályteremben, vagy látja, vagy tud róla, és akkor ezt valahogy föl tudja dolgozni a fiatal. Amikor online térben történik, akkor megfoghatatlan, hogy hány ember küldte tovább az őt megalázó bejegyzést. Gyakorlatilag megsemmisítünk valakit egy online bántalmazással, mert teljesen követhetetlen, hogy több száz ember azt olvasta-e. Írtó veszélyesek, ugye pont azért, mert a fiatal még így a homlok lebenye még nem egészen van a helyén, vagy nem alakult úgy ki, hogy egyszerűen nem egészen látja a realitást, és akkor, hát amikor egy korábban a műsor csak erről szólt, hogy digitális drog, akkor a Cyber Csapda című könyvet így elég részletesen taglaltuk, és akkor, tehát hogy nagyon nagy a kitettség, és sokkal többen tudnak arról, ami történik. Volt olyan történetünk, ami konkrétan öngyilkosságban végződött a megaláztatás miatt, mert nem tudta egyszerűen elhordozni a fiatal azt, hogy mindenki tudja azt a képet, mert közzétették, mert továbbküldték. Tehát, hogy ez egy nyomasztó történet a cyber világ, és hát nyilván valamit kell kezdenie vele a felnőttnek.
Ugye az, hogy mennyire nyomasztó, az egy érdekes kérdés a számomra, hiszen mondhatnánk azt, hogy hát az semmi. Tehát, hogy az nem kézzel fogható, de azért átélés szintjén valószínűleg ez nem így van, és ugye ott van az a tényező is, hogy az internet nem felejt. Ugye a gyerek talán amúgy is hajlamos arra, hogyha mondjuk nincs megelégedve akár a külsejével, hogy mondjuk a füle eláll, vagy a hajával nincs teljesen harmóniában, hogy akkor úgy menjen ki az utcára, hogy de hát mindenki rajtam röhög, mindenki engem néz. Hát nem tudom, hogy mennyire nyomasztja vajon a fiatalokat, itt tehát most elsősorban akár kiskamaszokról beszélünk sok esetben, vagy akár nagyobb kamaszokról, hogy azt, ami az internetes közösségi portálokon történik, hogy ő azt esetleg tényleg úgy éli meg, hogy arról mindenki tud, és mindenki ő ráfigyel, és mindenki előtt az ő megszégyenülése az ismert, és hát borzasztó kínos.
Így élik meg, hiszen még meg is történhet, hogy valóban tovább küldik róla azt a bejegyzést. Ugye itt a történetünkben felszólítanak egy lányt, hogy mondjuk lépjen ki a csoportból, vagy hogy amikor kilép, akkor na végre eltűntél, te féreg, vagy ilyen dolgok, amik játszólag csak úgy viccből beír valaki, de utána azt nagyon hosszan hordozza az, aki elszenvedi, és nehéz belőle kikeveredni, még akkor is, hogyha valahogy a szülő aztán kimenti a gyerekét ebből a bántalmazó légkörből.
Akkor, amikor erről az online világról, cybercsapdáról, digitális detoxikációról és egyebekről beszélgettünk sok-sok adáson keresztül, akkor természetesen mondtunk pozitív irányokat vagy ötleteket a szülőknek, hogy hát mikor ne adják a gyerek kezébe az eszközt, vagy mikortól, és hogyan adagolják nagyon fokozatosan, de azért most inkább egy kicsit beszéljünk arról, hogy hogyan tudja a szülő a gyereknek ezt az online kitettségét csökkenteni, hogyan tud érvényt szerezni annak, hogy a gyerek mit ne csináljon az interneten, vagy mennyit ne. Tehát mik a szülőnek végül is akkor a lehetőségei vagy eszközei?
Az ugye két dolog van, az egyik az, hogy valóban az eszköztől, a technológiától hogyan próbálja távol tartani, és hogyan próbáljon mást adni cserébe a kezébe, a másik meg az, hogyha éri valami, akkor mi történik. a mármint olyan értelemben, hogy bántalmazás az online térben. Az első az az, hogy hát erről beszéltünk többet, hogy szülői felügyelet a telefonon bekorlátozva az applikációk használata. Ezt sokan azt mondják, hogy ezt azonnal meghekkelik a gyerekek, de abban biztos vagyok, hogy állandóan valahogy fejlődni kell a dologgal. Szóval ez nem az a lényeg, hogy akkor hát odaadom a okostelefont a gyerekemnek, aztán telepítem rá ezt a szülői felügyelet, és akkor ez így befejeződött. Hanem én azt látom, hogy mindig vannak újabb applikációk, aminek a segítségével tudja a szülői felügyeletet a szülő biztosítani, fejlesztik ezt állandóan. Rengeteg most elmúlt időben népszerű volt ez az Out applikáció, amit valamilyen egyházi diákok fejlesztettek ki, ami versenyeztette, hogy ki tudja többet Out-ban tartani a telefonját. Iskolákat próbáltak bevonni ebbe, szóval mindig van valami. A szülő nem gondolhatja azt, hogy kész, most megvan a telefon, és gyerünk. Állandóan kell szerintem ezzel foglalkozni, az, hogy hogyan korlátozza be, mit ne használhasson, ha lehet a wifi-t otthon, teljesen a szülő egy gomnyomással tudja kiirtani, és fura az, amikor egy fiatalnak, mondjuk egy alsó tagozatosnak mobilnetje van. Tehát, hogy ezek őrültségek, én mindig azokat a diákokat látom megbízhatónak mondjuk egy gimnáziumban is, hogy azt mondja, hogy hát nekem nincs mobilnetem, és akkor megnyugszom, hogy a szülő ezt okosan csinálja. Mondjuk a szülő fizessen is azért, hogy a gyereke mindenütt internetezhessen, ez szerintem nehézség. Tehát egyik az ez, hogy folyamatos foglalatoskodás, és a másik az, hogy folyamatos kommunikáció. Hogy mi érte őt? Tehát ez ugyanúgy el lehet erről beszélgetni, mint arról, hogy mit olvasott. Hát, hogyha nem olvas, hogy mi történt vele az iskolába. Tehát, hogy ez az, amit szerintem kicsit úgy nem szokunk meg, mert nem szocializálódtunk így, hanem becsukja magára a gyerek azt a hálószobát, ott valamit telefonozik, valamit néz, vagy nem tudom, sorozatot néz, vagy videójátékozik, és utána folytatják jó esetben a családdal az életet egy vacsoránál. Arra nem nagyon szánunk időt, hogy megkérdezzük, hogy oké, mik történtek akkor? Te most videójátékoztál, és melyiket játszottad? Győztél? Cseteltél végig? És kik voltak 50 csetben vagy benne? Az nem sok. Tehát, hogy rengeteg dologgal szerintem ez az első perszől valahogy jó, ha az ember a gyerekével ilyen bizalmi kapcsolatban van. A másik meg az, hogy valahogy tartsa tőle távol, tehát legyenek szabályok, ne dobja be a gyeplőt, ilyen például az esti telefontöltés, töltse a nappaliban, a szülő is. Tehát, hogy az olyan ijesztő, amikor egész kisgyerek bemegy a telefonjával aludni, honnan fogjuk tudni, hogy ő tényleg alszik az alatt, hiszen annyira vonzó, ténylegesen, annyira addiktív egy ilyen telefonon minden, ami létezik. Ezzel kapcsolatban még talán a videójátékokat hangsúlyoznánk ki, hogy itt amikor így bekategorizáltuk, hogy mikor mit, hát akkor nagyon erősen kihangsúlyoztuk, hogy 12 éves korig semmilyen videójátékot ne játszon az a gyerek. Mert a videójátékokat sok pénzért nagyon-nagyon komoly szakemberek fejlesztik úgy, hogy letehetetlen legyen. Tehát ne várjuk el a gyerekünktől, hogy ő magától letegye, hanem egyszerűen tartsuk tőle távol.
Kicsit összefoglalnám. Tehát először is a szülő részéről kell egy óriási önfegyelem, hogy ő a maga telefon használatát hogyan éli. És ebben biztos, hogy rengeteg lemondás kell, meg annak a szabályozása, hogy akár ügyeket mikor és hogyan intéz. A másik, hogy hát a technika, hogy lekapcsolható legyen a otthoni wifi, hogy a szülő mit fizet elő, mire fizet elő, milyen eszközt ad a gyerek kezébe, milyen felügyeletet telepít rá, hogyan tartja a lépést ezzel kapcsolatban. Hát nagyon fontosnak tartom azt, hogy általánosságban azért a szülő minél tovább tartsa kézben a gyeplőt valamilyen szinten a gyerekkel kapcsolatban, vagy a gyereket illetőleg, beleértve ezt az online világot is. Ugye hát itt mondtad, hogy bemegy a gyerek telefonozni, és akkor utána folytatódik a családi élet. Hát ha folytatódik, de lehet, hogy ez a gyerek már ki se jön. Most olvastam, hogy egy 8-os gyerek napi átlagosan 6 órát tölt az interneten. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor nem fog sportolni, nem fog leckét írni, nem fog érdeklődni a világ felé, az emberi kapcsolatai beszűkülnek, a családjától elszeparálódik. Tehát, hogy a szülő ezeket, ha nem tudja kézben tartani, vagy annyira el van foglalva a saját élete problémáival, ami lehet, hogy szubjektíve érthető, de hát akkor nyilván ennek a gyerek meg fogja inni a levét. Tehát, hogy milyen alternatívát kínál fel a szülő a gyereknek, hogy mit csináljon a gyerek, mit csináljanak együtt, közösen, és hát természetesen, hogy azt a bizalmi viszonyt is fenntartsa, tehát egyszerre a gyeplőt is a kezében tartsa, másfelől persze a bizalmi viszonyt is fenntartsa, hogy a gyerek online életére azért legyen valamennyi rálátása. Hát szóval ez tényleg nagyon nehezített akadálypálya egy szülő számára, de hát manapság ebben kell a szülőnek is helytállni. Illetve hát ami mondjuk ugye egy másfajta működési mód az online térben, a közösségi portálokon, hát az gyakorlatilag ugye a normál emberi kapcsolatok és normál kommunikációhoz képest ugye teljesen elbillennek az arányok azt illetőleg, hogy én mennyire teszem kirakatba a saját életemet.
A Facebook világában, és akkor nyilván a Facebook az egy írtó kis szelet, mert látjuk,
hogy... Hát és hogy a gyerekek számára már egyre kevésbé egy releváns.
Vicc. Abszolút.
Mert ugye ez már már nagyszülő generációk portálja, tehát nyilván a gyerek számára más felületek vannak, de hát mindegy, hát a közösségi portálokon mi
igen,
is a
tehát
helyzet.
Nyilván az Instán még erősebb ez, mert ott elsősorban azért fotókat tesznek ki, akkor de a Facebook világában azt úgy értem, igen, hogy ezek a közösségi portáloknak a virágzása közben. Tehát 80-90%-os énközlés van. Eleve, akinek van ilyen felülete, az eleve azt írja ki, tehát bármit beír az ember, hogy mi jár a fejedben. Minden én körülöttem forog, és a selfie világáról beszéltünk, meg erről ez ugyanaz, hogy egyrészt magam körül forgok, és másrészt pedig ez nem egy normális kommunikáció. Tehát, hogy amit a gyerekek nagyon sokat használnak, hogy ez a közösségi portálok, ott a kommunikáció nem normális. Én közlés hegyek vannak, míg az életben nem így van. Tehát nem úgy van, hogy én, mert akkor észre kell vennem, hogy már nem lesznek barátaim. Az mindig egy nagy felismerés a fiatalnak, szerintem régen is, 1000 évvel ezelőtt is, hogy hát valahogy akkor vagyok boldog, hogyha a másiknak valami picit segítettem, hogy valahogy egy kicsit adtam magamból, de a mai világban ez egy még izgalmasabb információ. Tehát, hogy ma még nagyobb felfedezés a diáknak vagy a gyereknek, hogy észrevegye, hogy hát bár meg vagyok vezetve, mert minden elvileg rólam szól, a fotóm, a vicces videóm, a szelfim, az instám, a nem tudom micsodám, hogy egyszerűen akkor, valahogy akkor lesz kerek az élet körülöttem, hogyha nem magammal vagyok elfoglalva.
Normál kommunikációban mekkora lenne az aránya az én közlésnek? Én azt szoktam mondani, hogy két fülünk van és egy szánk.
Hát hogyha most azt így hivatalosan megpróbáljuk belőni, akkor ilyen 30-40%-os én közlés az elfogadható. De az azt jelenti, hogy még csak nem is a fele. Kevesebb, mint a fele.
Két fül, egy száj.
Nagyon-nagyon precíz és nagyon találó, és ezt lehet, hogy érdemes is az ember magának is mondogatni. Ez az egyik, hogy egyszerűen az én közlés az mérhetetlenül elönti a világot a normálishoz képest, a másik pedig az, hogy a bénaságunk, az ügyetlenségünk, a szerencsétlenségünk, a sikertelenségeink, azok léteznek, de hogy ez rettenetesen leviszi egy fiatalnak az önbizalmát, hogyha ő ügyetlen, csak ugye normál életben. És ez százszorosára nő a közösségi médiában, ha valami rossz kép kerül ki róla. Tehát nem véletlenül alakultak ezek a hiperérzékenységek, hogy mit posztolhatsz ki, egy iskola milyen fotót tehet ki, hát csak ha engedélyezte a szülő azt, hogy a gyereke rajta legyen. Tehát hogy olyan végtelen nehézzé váltak ezek, hiszen ennyire félünk attól, hogy valami olyan kerül ki rólunk, ami majd aztán nem lesz annyira kellemes, vagy annyira pozitív rólunk.
Úgyhogy a szülőnek meg azt mondják, hogy akkor sem posztolhatsz a gyerekedről, ha beleegyezett saját gyerekről. Mert hogy az aztán ki tudja, hogy kamaszkorban mennyire lesz a gyerek számára, hát egyszerűen kínos, hogy akkor a szüleim milyen fotókat osztottak meg rólam. Tehát tényleg nagyon fura világ ez, aminek hát így a saját szabályait nehéz egyáltalán föltérképezni.
Tehát a kamasznak megoldható problémák kellenek, és arra, hogy legyen lehetősége hibázni. Én is küzdök egy iskolában ezzel, hogy mit csinálunk a gyerekek telefonjával, de valamilyen érdekes más iskolai megoldásról hallottál. Mi volt ez?
Hát olvastam egy cikket, egyébként az Új Ember című katolikus heti lapban, ami sajtóterméket mindenkinek szívesen ajánlom. Most nem is tudom, hirtelen búza mag vagy búzaszem az iskolának a neve nekem. Egykori diákjaim gyerekei is járnak oda, talán ez Dunakeszin található, ahol valahogy elfogadtatták a szülőkkel, és idővel elfogadták a szülők, nyilván kezdeti ellenállás után, meg kivitelezhetetlennek tartották, meg őrültségnek, hogy az iskola szülői közössége megegyezett abban, hogy hát, hogy nem adnak a gyerek kezébe okostelefont, ugye ez általános iskoláról van szó, és helyette nagyon sok családos iskolai programot szerveznek, külön a gyerekeknek, cserkésztábort, egyébként hát egy ismerősen vezeti ezt a cserkész mozgalmat ott abban az iskolában. Tehát ugye nagyon fontos lenne az, hogyha a gyereket körülvenni egy olyan baráti kör, illetve hát a szülőket egy olyan ilyen szülői csoport, ahol a gyerek számára az nem vállalhatatlan, hogy neki nincs még nem tudom hány éves korában okostelefonja, mert a gond az ez, hogy nyilván az a gyerek, hogyha látja, mi is ilyenek voltunk, persze nem telefonnal, hanem kvarcórával, vagy mivel, hogy hát, hogy láttuk az osztálytársainkon, és akkor hát nyilván a gyerek vágyakozik utána, vagy kéri, akkor megjegyzéseket tesz, hogy csak neki nincs, már mindenkinek van, és hát amikor ugye a szülői megalkuszik magával, akkor ad neki valamit, ami még akkor családban egy levetett telefon, hát akkor a gyerek meg annyira kínosnak érzi ezt a retro eszközt, hogy hát elő sem meri venni az osztálytársai előtt. Na most nyilván aztán akkor utána egyszer csak megtörténik ugye az áttörés, a gyereknek a kezébe kerül, akkor utána meg le se lehet róla szedni. Tehát, hogy nagyon-nagyon támogató közeg kellene itt a gyerek körül és a szülők körül, hát ahol ebben megegyeznek, ahol ez a norma, és hát azért mondjuk, ha nem is ilyen szinten, de hát vannak olyan ilyen ifjúsági mozgalmak, most akár cserkészet, regnumi közösség, vagy egy-egy osztály, ahol hát legalább annak a kultúrája kialakul, hogy amikor a gyerekek együtt vannak, akkor nem telefonoznak, és akkor rádöbbennek arra, hogy hát végül is jobban el tudják tölteni az időt együtt, ha egyszerűen csak jelen vannak egymás számára, mint hogyha mindenki a telefonján keresztül érintkezne azzal is, aki egyébként ott fizikailag jelen van.
Akkor hallgassuk meg azt a riportot, amiről már beszéltünk korábban. Egy édesanyával beszélgettünk abban a témában, hogy zaklatás, bántalmazás, nehéz élmények az iskolában, az iskola intézményének falai között. Van erre segítség? Mit tud tenni a szülő, ha valami ilyesmit észlel? Hogy kezdődött a ti történetetek a lányoddal?
A mi történetünk 8. korában kezdődött, amikor 7 év nagyon boldog általános iskolai élet után úgy döntött, hogy egy... Hát viszonylag bántalmazó baráti kapcsolatnak ő hátat fordít, csak arra nem számított, hogy ez azzal fog járni, hogy nem csak az egy barátnőjét veszíti el, hanem kompletten azt a társaságot is, akikkel együtt mozognak, és gyakorlatilag így egyedül maradt, nem is teljesen egyedül, mert egy lányjal aztán ilyen nagyon jó barátságot kötöttek. Volt egy eléggé nagy társaság, akik a hangadók voltak az osztályban, akik meg így a kvázi az ellen lábasaik, és akkor hát gyakorlatilag az egész 8. az úgy telt el, hogy ő vagy rosszul érezte magát, tehát ilyen fizikai tüneteket produkált, hasa fájt, köhögött, hetekig nem ment iskolába, mert mondjuk beteg volt, vagy amikor ment, akkor meg nagyon-nagyon leverten jött haza. Azon túl, hogy mondjuk észrevettem, hogy őt nem dobja fel különösebben az iskola, egyébként az a utólag már nyilván ijesztő dolog, hogy ő nem is nagyon beszélt róla. Tehát én úgy gondolom, hogy igyekeztem figyelni a gyerekekre, de konkrétan veszélyt én nem éreztem. Nyolcadik év végén, tehát amikor a legboldogabbnak kellett volna lennie, akkor került a legmélyebbre, és akkor viszont már mutatott olyan üzeneteket, amik, tehát így az osztálycsoportból valahogy úgy tűnt, mintha ő kilépett volna, és akkor egy 3-4 osztálytársa elkezdett így ujjongani, hogy jaj, de jó, hogy kilépett, meg végre megtörtént, meg jobb nélküle. És akkor így sírva jött le, hogy ő igazából mit ártott ezeknek az embereknek 2 héttel ballagás előtt. Tehát mondom, amikor már így a ünneplünk, meg idézőjelesen pezsgőt bontunk. És akkor, amikor bevásárlás közben arról beszélgetünk, hogy neki nincsen kedve élni, meg nem tudom, akkor az megfogalmazódott bennem, hogy miért is én hallgatom mindezt, hogy miért ő érzi rosszul magát, azért, mert mások veszik a bátorságot, és őt bántják nyilván élőszóban is, meg ilyen online világban is, és akkor írtam ezeknek a gyerekeknek a szüleinek, hogy hát 2 hét van hátra, most már bírjuk ki, nyilván nem mondom, hogy az én gyerekem nem csinált semmit, soha nem mondott semmi rosszat, de hogy azért ez mégiscsak az, hogy többen összeálltak, és hogy most akkor ennek vessünk véget, és már próbáljuk meg kisimítani a dolgokat. A 3 szülőből 1 válaszolt, ő elnézést kért meg, hogy nagyon sajnálja, megbeszéltek, tehát hogy az egy ilyen jellegű válaszadás volt, a másik 2-től a mai napig nem kaptam semmilyen választ, nyilván már nem is várok 3 év elteltével, de hogy ez nagyjából így zárult le, sehogyan sem, de azt gondoltam, hogy mivel 8-os elbalagott új életet kezd a középiskolában, hogy itt minden jó lesz. És hogy egy darabig úgy is tűnt, hogy minden jó, de aztán kezdődött a fejfájás, kezdődött a hasfájás. Elkezdtük ugyanazokat a köröket futni, és És közben azt tapasztaltam, hogy az a gyerekem, aki nagyon tehetséges, nagyon jó érzéke van a zenéhez, gyönyörűen rajzol, nagyon sok minden érdekelte, színházban szeretett járni, hogy egyszerűen ez a gyerek ez eltűnt, és egy ilyen árnyéka lett önmagának, aki nem bízott senkiben, aki akkor is, amikor barátai voltak, megkérdőjelezte, hogy de biztos, hogy őt szeretik, és nem csak eltűrik, és hogy mindig félt valamitől, és nem szeretett itthonról sem eljárni, alig járt el, hogy egyszerűen egy ilyen fantommal kezdtünk el együtt létezni, aki folyamatosan görcsölt valamin, és nyilván ez így fájdalmat is okozott neki. Úgyhogy így másfél év elteltével tavaly télen jutottunk el oda, hogy kórházba került, mert folyamatosan szédült, és hát akkor így mindenféle testi baját kivizsgálták, minden negatív lett, hála Istennek. Akkor jött a pszichológus, és akkor hát megállapították, amit mondjuk sejtettünk, hogy súlyosan szorongó a gyerek, és hogy folyamatosan oda tértünk vissza, mert közben iskolapszichológushoz is járt már, és ott is voltam benne, és folyamatosan oda tértünk vissza, hogy minden ide mutat, hogy ez a nyolcadikos trauma, amit akkor elszenvedett ilyen folyamatos bántás, szóbeli bántással, az így tetőződik, mert egyszerűen hát nem akartuk, de mégis besöpörtük a szőnyeg alá, mert nem kezeltük. Tehát támogattuk, de nem tudta kibeszélni, nem tudta feldolgozni, és feldolgozatlanul cipelte magával tovább, és akkor, tehát ez mai napig hálás vagyok, hogy tényleg így családban így összezártunk, és a férjemnek a közbejárására nagyon szeretném itt is a jó hírüket kelteni, szóval, hogy a kórházban javasolták, hogy a Betesda kórháznak van egy ilyen kamasz szakasz nevű intézménye, akiknek az a küldetésük, hogy ilyen egyhetes turnusokban fiatalokkal foglalkoznak, kamaszokkal, benne van a nevükben, akik szorongóak, akik adott esetben pánikbetegséggel küzdenek, vagy egyéb nehézséggel, és akkor ott ilyen csoportokban technikákat tanulnak, hogy hogyan tudnak saját magukon segíteni. Tavaly júniusban, illetve hát mondjuk idén júniusban, ugye csak mondjuk ha tanévet nézünk, akkor tavaly júniusban volt egy egyhetes turnus, akkor egy ilyen általános szorongáskezelés volt, és onnantól kezdve gyakorlatilag elindultunk egy ilyen fölfelé emelkedő úton. Ott javasolták, hogy egyéni tanácsadás keretében próbáljuk feldolgozni ezt a bizonyos 2,5 évvel ezelőtti traumát. Tehát 2,5 év borzasztó. Fiatal lánynak a legszebb évei, nyilván nem a legszebbek, azok most kezdődnek. De azt, hogy mondjuk szülőként mit éltünk át ez alatt az idő alatt, és ő mit élt át, azért azt nem kívánom senkinek. És találtunk egy remek pszichológust. Végül is most már a lányom is megfogalmazta, hogy szeretné visszakapni azt az önmagát, akit mi mindannyian hiányoltunk, meg akit ő is hiányol. És még mindig sírok 3 év után. Úgyhogy sírok, de igazából pozitív a vége, aminek még nincs vége. Most volt megint a Betesdában egy ilyen, tehát hogy a testi tüneteit is tudja kezelni, és egyszerűen azt nagyon jól látni, hogy így elkezdett élni. Tehát, hogy nem zárja magát börtönbe azért, mert valakik egyszer bántották, hanem hogy rájött, mennyire értékes, és hogy akkor is az, hogyha adott esetben valakik elutasítják, mert hogy van, aki szereti, és hogy nem csak mi szeretjük, hanem mások is. Úgyhogy van remény.
Ennyi fért a mai kamassarok adásba. Újra felhívjuk a kedves hallgatóink figyelmét, hogy az info@mariradio.hu e-mail címre írhatnak kérdést, észrevételt, név nélkül esetet. Nyilván mi nem fogunk megoldani egy akut problémát, de hát esetleg tudunk valamit hozzátenni, vagy feldolgozzuk, beszélünk róla. Úgyhogy ha van kedvük a kedves hallgatóknak, hogy ilyen módon hozzájáruljanak a műsor szerkesztéséhez, színesítéséhez, akkor írják meg az ezzel kapcsolatos történetüket, amit esetleg hallottak, nem is feltétlenül, hogy személyesen élték át, és akkor hát ha másoknak is tudunk a kezébe adni valami eszközt, vagy olyan támpontot, amivel keresheti a megoldást. De mára elköszön a két műsorvezető, 2 hét múlva újra találkozunk.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán ültek a mikrofon mögött a mai napon. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. Knew too much. Does that make
családban. Kamasz sarok. Budó Mária műsorát hallották.